A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek.
Hát én köszönöm, hogy ismét ellátogatott hozzánk. Egy éve, talán egy hónappal több, mint egy éve volt itt nálunk. Akkor nevezték ki a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójává, és ugye akkor még a Magyar Művészeti Akadémia elnöke is volt. És pont arról beszélgettünk, és talán itt vegyük föl a fonalat ismét, mert az elmúlt egy évről szeretném kérdezni, hogy hogy sikerült, vagy hogy érzi, hogy ez a párhuzamos működés, hogy vezette ezt a hatalmas zenekart. Egyébként ugye ott vannak a korábbi, hogy úgy mondjam, szerelem projektjei, a Purcell Chorus, meg a Heidineum, tehát azért ott is volt bőven mit tennie, gondolom. És hát ugye azért most elkezdett egy új évadot, és ugye hát még ez sem teljes egészében a filharmonikusokkal törődve telt, hiszen nem olyan régen, egy hónapja talán fejezte be az MMA-s működést.
Így van, tehát a Magyar Művészeti Akadémia elnökeként 2-3 esztendőt töltöttem. 2017. novemberétől 2023. november 4-én járt le a második ciklusom, tehát bő egy hónapja már nem vagyok akadémiai elnök, és ilyen értelemben változom vissza folyamatosan, ehhez nyilván idő kell, de főállású zenésszé. És hát amit szerelem gyermekekként említett, az még tulajdonképpen ennél több is az életemben, a Purcell Chorus és az Orfeó zenekari valódi gyerekek, a gyermekek, akik 31-2-3 évesek már, tehát 90-ben, illetve 91-ben alapítottam őket, a Purcell Chorus és egy évvel rá később az Orfeó zenekart, és ezeknek a tevékenységéből azzal párhuzamosan végül is egy csodálatos intézmény születhetett 2021 nyarán, ez a Heidneum Magyar Régi Zenei Központ, és tulajdonképpen az elmúlt egy év valóban nagyon sűrű volt, mert ezek a dolgok mind mentek párhuzamosan. A Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatói pozíciója 2022. november 1-e óta, tehát ott is egy bő egy év, és tulajdonképpen nagyon sűrű volt ez az elmúlt egy év, hála Istennek sikerült azt hiszem teljesíteni minden fronton a legfontosabb dolgokat, és most teljes erővel a szakmám felre tudok koncentrálni.
Na most mit érez ilyenkor? Mert ugye egyrésztről, hát persze akadémia elnöknek lenni az egy komoly pozíció, és hát ott nagyon sok mindent tud tenni, úgy általában, hogy mondjam, egy kicsit ilyen nagyobb merítésben a szakmáért, a zenészekért, a művészetekért úgy általában. Viszont azt gondolom, hogy hiszen az első perctől kezdve, ahogy elkezdett dolgozni, folyamatosan zenekarokat, énekkarokat vezényelt, és folyamatosan azt szervezte, hogy régi zene legyen. Megkönnyebbülést érez inkább, vagy van bármiféle olyan érzés, hogy hát azért még lehet, hogy kellett volna egy kicsit az akadémián tevékenykedni.
Biztosan nagyon bölcs dolog ez így, hogy csak két elnöki ciklus csinálhat valaki, tehát a Tudományos Akadémia elnökeként is, ugye a Magyar Művészeti Akadémia elnökeként is, ez a 2-3 esztendő, ez bőven elegendő ebből, hatalmas kihívás, óriási felelősség.
De akkor most megkönnyebbülés van akkor.
Mindenképpen óriási megkönnyebbülés van bennem, és úgy érzem, hogy sikerült akadémiai elnökként jól teljesítenem, az akadémiánkkal együtt, tehát az akadémiánk teljesített jól, ezért nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ebben közreműködik.
Mire a legbüszkébb ebből a 2-3 évből?
Valószínűleg a Magyar Tudományos Akadémiával való legmagasabb szintű egyeztetésre, tehát egy ugye elnöki szintű együttműködést írtunk alá, nem sokkal azután, hogy itt jártam önnél egy esztendővel ezelőtt, tehát 22. decemberében. Ez egyébként megnyitotta az utat a Magyar Művészeti Akadémia regionális építkezésének a megkezdése előtt, tehát ez azt jelentette, hogy ugye a Budapest centrikusságból a Magyar Művészeti Akadémia úgy kívánt kitörni, ez egy hosszú, hát mondjuk, hogy is mondjam, gondolkodás, elmélkedés eredménye lett, hogy mi a legjobb út erre, hogy ne csak Budapesten legyünk jelen, mint sajnos szinte minden országos hatókörű intézménynek annyira Budapesten van a központja, hogy a működésében óhatatlanul kevesebb figyelem, törődés jut Budapesten körüli kívüli régiókra. Ezt szerintem egy nagyon jó megoldást találtunk, ennek a megoldásnak a kidolgozásában oroszlán szerepe volt Rihli főtitkár úrnak.
Vele beszélgettünk néhány nappal ezelőtt, és pont arról esett szó, hogy ez a centralizáció, ez egybeesett azzal, hogy egyébként nagyon nehéz gazdasági körülmények között volt kénytelen működni az akadémia, és egyébként nem nagyon jutott pénz. Pont erre a dologra, és hát ez egy ilyen a kellemeset a hasznossal, vagy a hasznosat a hasznossal együttműködés lett, hiszen be tudtak költözni nagyon sok helyen a Tudományos Akadémia helyi épületeiben.
Így van, tehát a Tudományos Akadémiának van egy hatalmas vidéki infrastruktúrája ingatlanok vonatkozásában is, és az MMA-nak a 7 regionális központja közül 5 MTA székházban van, és ez is szükségesítette, de ennek kapcsán elindult egy gondolkozás arról, hogy tulajdonképpen érdemes szorosabbra fűznünk egészen magas elnöki szinten a két magyar alkotmányos köztesületnek az együttműködését, a tudományért, illetve a művészetért felelős alkotmányos köztesületekét, hiszen ezek tulajdonképpen egytőről fakadnak, a most hamarosan 200 esztendős Magyar Tudományos Akadémiát annak idején legalább annyira a mai értelemben vett művészetét alapították, mint a mai értelemben vett tudományért. Ugye a történelem viharai erről a nagy fáról levágták a művészetnek az ágát, mondjuk, hát legyünk mondjuk 70-valahány esztendővel ezelőtt, nem egészen önszántából. A fára az ágat nem sikerült visszaragasztani, viszont egy új fát ültettünk, és ez a két fa, ez támogatja és erősíti egymást, és tehát, hogyha valamire a legboldogabb vagyok, vagy a legbüszkébb vagyok az elnöki 6 esztendőmből, az ez, hogy a két akadémia között egy ilyen szoros együttműködés vette kezdetét, amelynek teljesen beláthatatlanok pozitív értelemben a perspektívái. Frany Tamás elnök úrnak és a Magyar Tudományos Akadémiának egész vezetőségének, volt vezetőinek, Vizier Szilveszter professzor úrnak, elnök úrnak, mindenkinek ezúton is szeretném kifejezni hálámat.
Hát egyébként ez egy nagyon izgalmas dolog, és ez is megérne még egy külön misét, de azt gondolom, hogy azért, mint a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatója, bőven van miről mesélnie. Mert ebben az elmúlt egy évben már azért mondhatjuk azt, hogy azon által, ha nem is teljes egészében ön által tervezett, de mindenképpen ön által támogatott évadot vezényelt le, szószoros értelmében is vezényelhetett, és emlékeim szerint ez egy nagy öröm volt önnek, hogy végre vezényelhet, és többet vezényelhet.
Így van, bár nagyon szerencsés vagyok, hogy az akadémiai elnökségem 6 esztendeje alatt is a szakmai munkámat nem kellett abba hagynom, sőt, tulajdonképpen ott is beleerősítettem sokfajta vonalon, hiszen pont a mondjuk a francia kultúra terén, a francia művészettel való francia zenéért való kutató munka, van francia zene terén folytatott kutató munkánk eredménye pont akkor szökkent szárba, tehát nagyon erős, intenzív együttműködésen vagyunk túl a Versailles Barokk Zenei Központtal, a francia magánalapítványal, amely Olaszországban működik, a Palazzetto Bruzánéval, tehát 70-valahány lemezen vagyunk túl a Purcell Orfeu, ami mondjuk az elmúlt 25 év alatt 70-valahány lemezen vagyunk túl, és ennek egy jelentős része most készült, tehát az elmúlt évtizedben talán közelítünk a 20 felvett francia operához, ebből már a Nemzeti Filharmonikusokra egyébként az utolsót. Tehát nagyon izgalmas munka volt, nagyon örültem, hogy másodállásban akadémiai elnökségem mellett ennyit zenélhettem, és most pedig e főállású zenészé változom vissza, hiszen azért ez egy folyamat, és óriási megtiszteltetés számomra, hogy a Nemzeti Filharmonikusokkal dolgozhatok. Ugye mi a zenei téren, a klasszikus zenében, koncert évadokban, tehát tanévekben gondolkozunk, és igazából a nulladik évadom volt a Nemzeti Filharmonikusok élén a 22-23. 23-24 az első saját évadom, de ebben is olyan, hogy ennek is a megtervezésében azért sok minden adott volt már az én megérkezésem előtt, és én úgy éreztem tisztességesnek, hogy ha már lekötött nemzetközi turnékhoz például nem nyúlunk hozzá. Ugye tegnap este a MÜPA, Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében Aleftina Joffe Malofejev szólista közreműködésével vezényelte azt a turnéműsort, amelyel a zenekar turnéről éppen visszajött és megy tovább, tehát ebben az évadban a turnék jelentős részét még nem is én vezénylem, hiszen ezek már az én érkezésem előtt le voltak kötve, és az ember természetesen tiszteletben tartja ezeket a dolgokat. Lesz már nekem is turném ebben az évadban, pont egy Lalo operával ellátogatunk majd az amsterdami koncertgebau, ezzel egyik elő legfontosabb előttünk álló feladat most a közeljövőben.
Erről is akartam kérdezni. Hát akkor ugorjunk erre. Ugye akkor ez az már az ön gyermeke, ha lehet azt mondani, hiszen csak a szerzőre gondolok, meg a
francia, a francia romantikus zeneterén ez az együttműködés, ez, ennek köszönhetem tulajdonképpen jelentős részben az, hogy meghívtak a Nemzeti Filharmonikusok élére, hiszen 2021 decemberében, tehát pont két esztendővel ezelőtt volt egy nagyon jól sikerült produkciónk, egy ilyen előkészítő projektje annak a lemezfelvételnek, amelyre utána már főzeneigazgatóként került sor, csak ezt akkor még nem sejtettük. Egy francia romantikus operát adtunk elő, kiderült, hogy a zenekart is nagyon izgatja ez a repertoár. Francia szólisták közül a létező legjobbakat tudjuk megnyerni ennek köszönhetően a Palazzetto Bruzaninak, ennek a francia intézménynek.
Mert hogy egyébként ezeket a kiváló francia szólistákat a francia zenéhez könnyebb megnyerni, tehát azt mondják, hogy jó, hát akkor arra elmegyek. Különben nem biztos, hogy vállalnám, de hát azért egy francia darabra szívesen
megyek.
Nem egészen
ezről van szó, hanem ez a tulajdonképpen két személyről beszélünk, Benoît Drátvicki és Alexandre Drátvicki, ők egy francia testvérpár, mind a ketten zenetudósok, az egyikük a barokk zenei központ vezetője, vele is rengeteget dolgoztunk együtt, és rajta keresztül a testvérével a romantikus zeneterén, és ők ismerik az egész világon, nyomon követik, a rengeteg produkciót hoznak létre nemzetközi együttműködésben, egyébként ez példa lehetne a magyar kulturális élet számára, hogy az állami forrásokat, vagy akár a magánforrásokat, mindesetre a kapott forrásokat hogyan tudjuk nemzetközi együttműködésekben, vagy akár országon belüli együttműködésekben, de együttműködő partnerként nagyon hatékonyan felhasználni. Ugye erről én folyamatosan próbáltam akadémiai elnökként is beszélni, de a magyar kulturális élet mérsékelten fogadta meg a tanácsomat, és ugye szomorú azt látni, hogy mi úgy szocializálódtunk, hogy a kulturális életben 70-ben születtem, 80-as, 90-es, 2000-es évek, nincs pénz, nincs forrás erre a területre. Az ember mindig ábrándozott arról, hogy ha egyszer lenne forrás, akkor mi mindent tudnánk csinálni. És most az az igazság, hogy tizenvalahány éve van forrás, tehát majd kulturális költségvetésben, vagy körülbelül szűk évtizede biztosan van forrás. Kulturális költségvetésben Magyarország élen jár az Európai Unióban, 6-7 éve első helyen állunk GDP és lakosság létszám arányában, és mégis így is nehezen vagyunk képesek az együttműködésre. Ezt szomorúnak tartom, és ezen nem tudtam akadémia elnökként se változtatni.
Mert egyébként egy ilyen együttműködés kapcsán működik ez az 1+1=3, tehát hogy olyan erőket lehet megmozgatni egy ilyen együttműködéssel.
Igen, visszatérve az ön kérdésére, tehát ugye a francia énekesek. Ez a csapat, akik ezekben a produkcióban részt vesznek, ők rengeteg lemezt csinálnak, rengeteg produkciót csinálnak szerte a világon. Tudják, hogy nagyon sok magas színvonalú jó munkát kapnak ezek az énekesek ügynökei is tudják, és ezért nem feltétlenül a legmagasabb áron, de mégis nagyon sok ilyen produkciót vállalnak. Most is ebben az előttünk álló Laló produkcióban, amely egy hónap múlva lesz, tehát egy hónap múlva lesz a lemezfelvétel, és azt hiszem január 11-én lesz belőle a koncert a MÜPÁ-ban, a magyarországi bemutatója ennek a nagyon fontos műnek. Ennek az énekesei közül tulajdonképpen a három főszereplőből kettővel, hála Istennek, sokat dolgozhattam együtt, Cyril Dubois-val, Judith Van Fanroy-jal sok lemezt készítettünk együtt, Cyril Dubois lemezünk egyébként most az International Classic Music Awards-nak azt hiszem versenyben van a jelölések között, tehát jelölték a díjra, és hát ezek a világ legkiválóbb énekesei, és nagyszerű, hogy az ember folyamatosan velük dolgozhat, ismerjük egymást, éppen ma is levelet váltottam a reggel Cyril Dubois-val arról, hogy a 24-25-ös évadban miket fogunk együtt csinálni, készítünk majd új lemezeket, tehát az, hogy az ember a francia, mondjuk frankofon világnak a létező legmagasabb szintű énekeseivel, Véronique Jeanssal, Tassis Christoyannisszal, Sabine Devieyel, az ember folyamatosan dolgozhat, ezek elképesztő sztárok, a létező legjobb művészi értelemben véve.
Na most itt jön a következő szintje ennek a dolognak. Ehhez az együttműködéshez ők ugye már egy hírnévben is hozzáteszik, amit hozzá kell. Az, amikor létrejön egy ilyen produkció, és akkor akár ez lemezen jelenik meg, akár turnéra indulnak vele, ez milyen kapukat nyit meg a következőkben? Mert gondolom, hogy ez aztán egy következő szintet is elindít, hogy hát ha a franciáknak ez ennyire jól megy, akkor esetleg mással is könnyebb lesz együttműködni.
Az az igazság, hogy a franciák példamutatóak, pontosan ez a testvérpár, a két Dratviki, abban, hogy hogyan lehet egy nemzeti örökség, kulturális örökséget gondozni, és mi ennek a leghatékonyabb mondja és módja, és ezért, amikor a Haidneum Magyar Régi Zenei Központot megalapítottuk, akkor feltétlenül modell volt számunkra ez, sőt, Benoît Dratviki vállalta is az első években a művészeti vezetését a Haidneumnak, és az ő tapasztalatait vettük meg vele együtt, ha szabad ilyen csúnyán fogalmaznom, hiszen ő látta Versailles működését, művészeti vezető ott látta a Palazzetto fölépítését, amely egy frissebb intézmény, és egy új intézménynél nagyon nagy mértékben építhettünk ezekre a tapasztalatokra. Tehát mindenfajta nemzeti repertoárt, nemzeti kulturális örökséget így kellene gondozni, és ezt a franciáktól kapott szép példát szeretnénk a magyar örökségre is majd kiterjeszteni. Ennek a fóruma legalábbis a barokk zenétől a mondjuk a nemzeti romantikáig tartó két évszázadra a Haidneum Magyar Régi Zenei Központ.
Majd erre még visszatérünk, de akkor maradjunk a nemzeti filharmonikusoknál. A következő időszakban, mondjuk így az elkövetkező hónapokban, tehát ebben az évadban, francia túlsúlyos lesz a repertoár?
Nem, világért sem, tehát ez csak egy olyan dolog, ami ezen keresztül emeltük magasabb szintre az együttműködésünket a nemzeti filharmonikusokkal, és amikor én megkérdeztem annak idején a zenekart, hogy milyen fajta repertoárt szeretnének tőlem, tehát ilyen kérdéseket is föltettem, azon túl, hogy kiket szeretnének vendégkarmesternek, vendégszólistának, van egyébként egy nagyszerű szisztémánk, hogy minden produkcióban, amelyben vendégkarmester vagy vendégszólista vesz részt, a produkcióban résztvevő zenészeknek joguk van, hogy anonim szavazzanak arról a vendégkarmesterről vagy vendégszólistáról.
Már a együttműködést követően, hogy kell-e még legközelebb az
így van, tehát van a menedzsment számára, ehhez nekem is van hozzáférésem, és egy nagyon pontos képet kapunk arról, hogy a zenekarnak mi volt a véleménye, és milyennek ítélte szakmailag, és ugye amikor ugyanaz az ember többször előfordul nálunk, akkor ezeknek az egybevetésére is jó lehetőség van, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy a zenészeknek nagyon jó megítélő képességük van, főleg egy zenekari szinten, tehát amikor már 40-50-60 ember mond véleményt, nagyon világosan látszik, hogy ki az, akit a zenekar, hogy is mondjam, csak nem csak szubjektív szempontok alapján tart sokra, és hát ezeknek az embereknek a visszahívásán is dolgozunk, tehát egyáltalán nem frankofon az évad. A francia zene nagyon fontos számomra, de egy európai alaprepertoárt játszunk, külön a hangsúlya természetesen a magyar zenén. Nekem egyébként a jövő szezonban jönnek majd a Bartók művek, tehát Bartókot még a nemzeti filharmonikusok élén még soha semmilyen Bartók zenét nem vezényeltem, nagyon vágyom rá. Ugye nem olyan régen volt egy nagyon fontos koncertünk, a Budapest 150-es koncert, amikor pont napra 100 évvel 1923. november 19-e után, 2023. november 19-én ugyanazon a helyszínen, a Pesti Vigadóban ugyanazt a műsort eljátszottuk, Dohnányi ünnepi nyitányát, Bartók táncszvítjét és Kodály Psalmus Hungaricusát, amely ugye hát ezeknek a műveknek az ős bemutatója volt 100 évvel ezelőtt napra pontosan. Itt azt terveztük, hogy három karmester fogja vezényelni a három művet, aztán végül is Záborszki Kálmán, a Szent István Filharmonikusok főzeneigazgatója sajnos megbetegedett a próbák utolsó pillanatában, úgyhogy helyette beugrottam én a Dohnányira. Keller András, a Concerto Budapest főzeneigazgatója vezényelte Bartók táncvégét, és utána a szünet után voltam én a Psalmusszal tervezetten, úgyhogy így végül is a három műből kettőt én vezényelhettem. Tehát próbáljuk gondozni az örökségünket, ugye Liszt Krisztus a hangzott el nem olyan régen Somos Csaba Karmali úr vezényletével, az énekkar művészeti vezetője vezényletével. Liszt Krisztusáról sem mindig mindenki tudja, hogy 150 évvel ezelőtt Budapest Krisztus szellemében egyesült, legalábbis Liszt Ferenc nézetei szerint, ő azért írta, komponálta a Krisztus oratóriumot.
Nagyon izgalmas, főleg az, hogy milyen zeneszerzőket említett meg, és ha már itt beszéltünk az együttműködésről, azt gondolom, hogy érdekes lehet majd arról beszélni, hogy ezek a nagy zeneszerzők, és hát ugye főleg Bartókot, ha említjük, hogyan segíthetik hozzá például a nemzeti filharmonikusokat egy más irányú együttműködéshez, vagy hogyan emelhetik magasabb szintre bizonyos zenekarokkal, vagy bizonyos játszóhelyekkel az együttműködést. Most azonban meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Vashegyi Györggyel, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk!
Hamarosan folytatódik a nap vendége!